Késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 25, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek, Kisbali László filozófussal Rádai Eszter beszélget.
Az igaz, hogy egy moszóport vagy egy moszóporos dobozt kell okolnunk azért, hogy te filozófus lettél, hogy filozófiát kezdtél tanulni?
Hát részben. Részben, mert a filozófia az egyes számba ki nem mondható fogalom, pluráletántum, ahogy szokott lenne a szótárakban. Tehát sokféle filozófia van, és hát ez egy eléggé furcsa kérdés, hogy a személyiség és a filozófiára való hajlandóság hogyan függhet össze, mert azt gondolom, hogy a sokféle filozófia azt jelenti, hogy sokféle útja lehetséges. Pécset nagyon régen, amikor megszületett a kisgyerekem, követően kezdtem el tanítani, és nagyon gyorsan el kellett magyarázni, hogy balkézről, hogy értsék a kantianizmus és a hegelianizmus különbségét, és ekkor volt a kislányom ilyen mászókorban, és rettenetesen féltettük őt, mert folyamatosan a konvektorokat próbálta rágni, és hoztak nekünk egy ilyen szétszedhető farácsot, hogy azt tegyük le a földre, kerítsük be a gyereket, és akkor majd ezzel megoldódik a problémák, és mászhat a gyerek is. Ennek ellenére a feleségem az gyorsan bekerítette a konvektort. Na most ez egy klasszikus megkülönböztetése, a kantianus az a konvektort keríti, de a hegelianus a gyereket. Természetesen ez inkább tréfa, bár tagadhatatlan, hogy engem mindig is az érdekelt, hogy hogyan váltak a filozófiai eszmék hétköznapivá, és hogyan váltak a hétköznapi dolgok filozófiai fontosságúvá.
És akkor a moszópor dobozán egy filozófiai eszmét láttál hétköznapi módon megvalósulni?
Ez több embernek fontos szerepet játszott az életében. Pontosan emlékszem arra a én és a filozófia kapcsolatában arra a jelenetre, még az ízére is emlékszem az emléknek, mert hogy a nagybátonyi háztartási boltban, ekkoriban még nem voltak önkiszolgáló boltok, és sorba kellett állni. Megpillantottam az ultrás dobozt, és az ultrás dobozon áll egy nő, aki a kezében tart egy ultrás dobozt, amely ultrás dobozon áll egy nő, aki a kezében tart egy ultrás dobozt, és én arra emlékszem, hogy ezt észrevettem, szerettem volna menni befelé a dobozba, hogy mi van a végén, természetesen útját árt egy ilyen pult, és a pultnak ilyen fémes íze van, ezért mondom, hogy emlékszem a filozófiának az ízére is. Bizonyos értem, ez a végtelenbe menésnek a klasszikus filozófiai problémája.
Azt hiszem, nincs egyébként gyerek, aki megpillantva egy ilyen képet ne találkozna szembe valami megfejthetetlen dologgal. Én egyébként hasonló dologra emlékszem gyerekkoromból. Ez annyira megrendített engem, vagy annyira elbűvölt, hogy hát aztán nem is tudtam egyáltalán a végére jutni, inkább az egyszerűbb és kényelmesebb megoldást választottam, hogy megfeledkeztem erről az egész problémáról, mert soha nem találtam rá megoldást.
Hát ez a helyesebb megoldás. Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy hogyan lesz valaki filozófus, hanem hogyan nem lesz valaki filozófus. Ugyanis a dolgok természetes menetét nézve, ugye az ember innentől kezdve nem hagyja nyugvon az ultrás doboz, és próbál magyarázatot találni. A filozófus az feltehetően attól filozófus, hogy nem tud szabadulni a kérdéstől. Nem tudja sútba vágni az egészet, és folyamatosan ott van mellett, és ha már folyton a nyomában jár a démon, rájön, hogy akkor egyszerűbb a felé fordul.
És akkor már meg is nyugodhat, akár.
Nem. Az a baj, hogy a megnyugvás az a személyes életre vonatkozik. Nagyon egyszerűen fogalmazva, az egyik legnehezebb kérdés, ha például az ember gyerekkorától elkezd érdeklődni ez iránt a hagyomány után, hogy rá kell jönnie, hogy közvetlen életproblémákra ez nem jelent megoldást. Bizonyos értelemben ez a fölismerés a filozófussá létnek a kiinduló pontja. Csak a filozófia az hagyományosan azt mondta, hogy ő azért mégis tud valamit. Tehát, hogy hogyan kell boldogan élni, hogyan kell hosszan élni, hogyan kell jól élni, és mi a jó élet. És bármennyire furcsa, és noha nem tudjuk a választ, mégiscsak megfogalmazunk válaszokat. Uh-huh. Tehát, hogy az ember belátja, hogy nem tudja a választ, akkor a válaszok, a rossz válaszok kezdik izgatni, és ahogy az én generációm esetében legalábbis történt, a filozófusokból illettek filozófia történészek. Hát van, aki azt mondja, hogy úriembernek nincs filozófiája, legfeljebb filozófia történetnek az ismeretével.
De ez is egy... így választja magának vagy Kantot, vagy Hegelt, és akkor
hát meg... igen, vagy mind a kettőt, vagy hát ez is egy nagyon furcsa történet. Én például hegeliánusnak indultam gyerekkoromban.
Igen, de rólad azt mondják, hogy te egy ilyen megrögzött, megállt a uralkodott kantiánus vagy?
Ukantiánus vagyok, hogyha lehet ilyen butaságot mondani. Ez egy nagyon furcsa történet, mert az egyik oldalról az ember neki támaszkodik a háztartási bolt üvegének, és vagy lesz belőle filozófus, vagy nem, a másik pedig a tényleges folyamat, és én azt gondolom, hogy soha rosszabb időszak a filozófia számára nem volt, mint a szocializmus, mert hogy intézményesítették a filozófiának egy meghatározott formáját. Ugyanakkor azonban hát ennyi filozófia képzést még az életben nem. Tehát a klasszikus...
Soha sehol, mint Magyarországon, vagy a szocialista táborban?
Itt a szocialista táborban. Hát édesapám, ő egy rendes matematika-fizika szakos tanár volt általános iskolában, és én azt gondolom, hogy a munkáját jól is végezte, tele volt állandóan az ebben gyógyszerüvegekkel és szögekkel, mert hogy azok jól lesznek a kísérletekhez, viszont állandóan a matematika ideológiai kérdéseiről szóló kutusokkal kellett bíbelődnie, és állandóan...
Erre kötelezték őt,
és aztán beiratkozott a marxista-leninista esti egyetemre, ahol azt hiszem, hogy életében addig jutott el, hogy a lenini anyagdefiníció, ezt még a halála előtt is állandóan mondta, hogy ő ezt tudta megtalálni, viszont időnként megkért arra, hogy magyarázzon el neki, mert én elkezdtem olvasni az ő jegyzeteit hatodikos koromban. Hetedikes koromban, és ezekben a rettenetes könyvekben bele volt írva, hogy a marxizmusnak van három forrása, és nem tudom hány alkotó része, amiben többek között szerepelt egy klasszikus német filozófia, az angol polgári gazdaságtanok és a francia tudományos szocializmus, ha jól emlékezem. És én akkor elkezdtem megnézni ezeket a klasszikus német filozófusokat, és én hetedikes, nyolcadikos korom táján a szakszervezeti könyvtárból kihoztam Hegel kis logikáját, és elolvastam. Hát az olvasás az egy fizikai folyamat itt, mert hogy mi történt menet közben, az nem tudom, de szentől meg voltam győződve, hogy a világ titka az megoldódott, minden lepel föllebb, bent, és minden tud az ember, elképesztő hatása tud lenni a Hegelnek, miközben máig nem értem, ma már azt nem értem, hogy mi az, amit ott érteni véltem, mert hát a Hegel kis logikája az még a Hegel műveken belül is egy meglehetősen talányos, enigmatikus mű, lévén, hogy a mester röviden összefoglalja azt, amit ő hosszan máskor már kifejtett, csak úgy emlékeztető. Na most én nekem nem volt mire emlékeznem, viszont ilyen zenei hatása volt magának a Hegel műnek, jöttek a tételek, ellentételek, szintézés, és az ember pontosan értette, úgyhogy innentől kezdve ilyen éveken keresztül az igazság letéteményese voltam.
Itt ott könyv volt előtted a világ. Persze, mindenre tudtál magyarázatot.
Hogy lehet, aztán van, ugye klasszikus módon a dialektikáról mondják azt, hogy az annak a művészete, hogy úgy beszéljünk valamiről, hogy nem tudunk róla semmit. Tehát, hogyha bármit, amit az embernek adnak, van egy bögre, annak van és ellentét, a nem bögre, és a bögre és a nem bögre ellentétéről már hosszan lehet társalogni, miközben az embernek fogalma nincs, hogy miről beszél, és ez egy kamasz gyereknek, aki ráadásul személyesen opozícióban van, miközben állandóan meg akar felelni, ennek ez egy ragyogó dolog.
Lehet, hogy ez adja a marxizmusnak is a vonzerejét, szóval a dialektikus és történelmi materializmusnak, mert ugye ott is az ember egy csapásra az igazságnak a birtokába jut. Ugyancsak azt érzi, hogy nyitott könyv előtte a világ, hogy mindenre tudja a magyarázatot. Hogy? Arra a rengeteg kérdésre, ami addig foglalkoztatta egyszerre, csak azt gondolja, hogy megkapta a választ.
Látom, az egyetemen most heideggerizálnak a gyerekek.
Most megint csak így érzik?
Ez ugyanúgy funkcionál, mint a marxizmus. Nem bármilyen eszmerendszernek van egy olyan torz változata, amelyiket arra lehet használni, hogy az embernek gondolkozzék. Engem otthon ez irányban nem neveltek, tehát totálisan nomád és kalandor módon jártam el, és véletlenszerűen akadtak kezembe dolgok, és ez egy nagyon furcsa periódus volt, mert hol Hegel volt, hol a két tűz között című szovjet háborús regény.
Most körülbelül hol tartunk ez a 60-as évek vége? Akkor
voltál középiskolás. Én 60-ban kezdtem az általános iskolát, 68-72-ig jártam középiskolába, tehát egy olyan időszakban, ami rettenetesen ideológikus időszak volt az európai kultúrában is, tehát én nekem egy nagyon kedves francia tanárnőm, a kevés jó tanárom egyike segítségével kezembe került egy könyv. Megkaptam egy tanulmányi versenyre, Lukács György Történelem és Osztálytudat című művét, ami egy elképesztő dolgot jelentett, mert ez egy renitás marxista mű volt, és én arra emlékszem, hogy Mátra verevében az erdő szélén olvastam a Történelem és Osztálytudat, és máig nem tudom arról sem, hogy mit értek, de ez azzal jár párhuzamosan, ugyanakkor filozófiaként olvastam ezeket a szövegeket, politikailag pedig semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottam nekik, ilyen elvont normák voltak, amellyel szemben a létező világ rettenetesen másképet mutatott, tehát ezt ma nagyon nehezen értik hallgatóim is, hogy hogy lehet az, hogy a marxista Lukács Györgyöt olvassa az ember, és ekközben meglehetősen elégedetlen azzal a világgal, amelyik amúgy valamiféle marxizmusra hivatkozik. Sajnos nincs is megírva ennek a története, és nincs is földolgozva meg kibeszélve.
Végül is az egyetemen, ha jól tudom, nem filozófia nem tanultál, ez... hallgattál, nem. Hanem esztétikát.
Igen, azt gondolom, hogy a kettő összetartozik, de ennek is van egy nagyon egyszerű háttértörténete, tehát az ember személyes élettörténete sajnos rettenetesen nagy döntések határozzák meg. Ez volt az időszak, amikor a Lukács iskolának az elhajló tagjait kidobták a pártból. Ugye ez 72-73, de ennek volt egy másik következménye is, emiatt van sok esztéta ma egyébként, elárulom. Nem tudták az urak, hogy a filozófusok helyett esztétákat fognak gyártani, ugyanis úgy döntöttek, hogy nincs szükség ennyi filozófusra, ilyet mostanában is hallunk, és akkor viszont intézményesen is tettek róla, tehát amikor én egyetemre jelentkeztem, akkor éveken keresztül nem indult filozófia szak, és ilyen nagyon bonyolult személyes kapcsolatokon keresztül lehetett filozófiát végezni évekig. Itt egy széles generációra jellemző, hogy egyetemre jártunk, formálisan tanultak, és ekközben autodidakták voltunk. A szónak a sokféle értelme van, egy klasszikus értelme, autodidakta az, hogy aki magától marha mondja a mondás. De abban az értelemben is, hogy az ember válogatott és talált embereket, akikhez járt, de nem azért járt, mint amiért meg volt hirdetve a dolog, és nekem például a tudományos munka etoszát illetően az akadémiai könyvtár a fő iskolám, abban az értelemben, hogy ültem az egyik asztalsornak a végén, és előttem ült Vidrányi Katalin, a kiváló vallás és teológia történész, aki hol népsportot olvasott, hol pedig 16. századi olvashatatlan traktátusokat. Balra ült Kis János, előtte ült Bence György, ott jóval előtte ült Ludasi Mária, és az ember bement, és tudta, hogy a tudományos munka az nem azt jelenti, hogy az ember dumál, hanem hogy beül a könyvtárba, és van valami fegyelme, és van az olvasásnak és a könyvtárnak. Hát az a szóval, hogy ez ott kezdődik, nem konferenciákon, nem szemináriumi dumán. Ugye ezeknek az ott ülő embereknek szövegeit az alig-alig lehetett olvasni. Nem publikálhattak, vagy nem nagyon publikáltak, mint a Vidrányi Katalin, de szamizdatban, illetve meg lehetett szerezni például a Bence Györgynek a doktori dolgozatát, amit nem védhetett meg, azt egy kézzelet olvastam, és rettenetesen fontos volt látni magát, amivel annak ellenére, hogy semmilyen tartalmi értelme vagy hatásról nem lehet. Szóval tehát ez volt az egyik iskola, és nem csak nekem, hanem ez egy széles generáció volt, és ez nem politikai vagy tartalmi kérdés volt, hanem magatartás minta. Tehát, hogyha az embert érdekli valami, akkor beül a könyvtárba, ez bármennyire butaságnak vagy egyszerűnek hangzik, ez nem olyan egyszerű. És hogyha az ember olvas egy szerzőről,
akkor a szerzőt is olvas neked.
Akkor bemegy és megnézi. A másik, amit ma egyetemről van szó, ki kellene emelni, van egy titkos története a késői szocializmusnak, ilyen szellemtörténete, ahol olyan nevek szerepelnek és meghatározóak, akik minden magánbeszélgetésben lehet hallani róluk, ám nyilvánosan nem. Munkácsi Gyula, aki ma is, hála Istennek, hatásosan és ragyogóan tanít, az én generációm számára a filozófia történetet jelent. Tettem, sosem felejtem el, és itt lett a Hegeliánusból kantiánus, beültem a munkácsi tanár úr kantórájára. Jellemző volt, hogy nagyon sok jegyzettel jött be órára, de szabályosan fölpócolta az asztalára, és nem használta, és a tisztelés kritikájának az híres antinómia fejezetét elemezte, ugye aminek az a lényege, hogy a filozófus az nem csak az ultrás dobozzal, hanem egyébként is megoldhatatlan ellentétekkel kerül szembe. Ráadásul úgy, ez az antinómia fejezetnek a bája, hogy ellentétes állításokra jut, és mindkettőt úgymond tudja igazolni. Tehát együtt a világnak van kezdete, erre is van egy formális bizonyításunk, és a világnak nincs kezdete, erre is van. És mit kezd ilyenkor az ész, amikor belekerül ebbe a helyzetbe, és Munkácsi tanár erről beszélt, és Kantnak van egy megoldása, hogy ezzel ugye nem tud mit kezdeni, de lehet elemezni ezt a helyzetet, ami miatt belekerültünk, vagy miért akarjuk mi azt eldönteni, hogy van-e kezdete a világnak, hogy nincs kezdete, és a Kantnak az a válasza, hogy ennek az oka az emberi szabadság ténye. És ez a rettentő spekulatív elvont filozófiai részlet Munkácsi tanár úr óráján egyszer csak elkezdett zenélni. És ezt kell hozzálátni, mert nagyon nehéz ezt elmesélni. Őt, aki ekkor már nem ült, hanem állt, játszott a gyűrűjével az ujján, és a homlokából állandóan a haját túrta, és már ki volt vörösödve, és állt, és a kitöntetjük a szabadságot mondat hangzott el, de ez már nagyon nagy hangon, és ezzel az erővel lerántotta az ujjáról a gyűrűt, és a levágódott a keze, a gyűrű elrepült a szeminárium másik sarkába, az összes jegyzet a földön, és Munkácsi tanár, mintha mi sem történt volna, tovább ott állt, toporzékolt, és arról volt szó, hogy kitüntetik a szabadságot, és nagyon komikus volt, mert a szeminárium egyik fele megmeretten ült, hogy mi az Úristen következik még most, hogyha kitüntetik a szabadságot, második fel pedig négy kézlábra ereszkedett, és a padok alatt megpróbálta összeszedni a jegyzetet, a gyűrűt, amiközben ott arról van szó, hogy az emberi szabadság és az ember meghasadott alaplehetőségét, szinte szó szerint amit emlékszem. Ez egy fantasztikus dolog volt, mert nekem itt nagyon sok minden eldőlt, mert egy valami biztos volt, hogy a személyes élet probléma, amiről mondtam, hogy le kell mondani, és a filozófia történet valamiképpen mégis összefügg. Demonstrálva volt.
Ez. Lehet, hogy minden alkalommal, amikor ez a mondat elhangzott, hogy kitüntetjük a szabadságot, elrepült a gyűrűje, és lerepültek
szerintem
a jegyzett darabok.
Ilyen helyzet ritkán adódik.
De ez egy szent pillanat.
Ez egy szent.
Akkor megtörtént.
Nekem mindent megtanított ott ilyenkor. Úgy éreztem, hogy a másik nekem nagyon fontos ember, aki sajnos már nem él, a Vidrányi Kati, és azok közé tartozott, akik ilyen titkos mesterei voltak a dolognak, de őnek ráadásul semmilyen pozíciója nem volt, tehát a kocsma és az akadémia könyvtár környékén volt egy ilyen pont, és én máig viaskodom az ő néhány szövegével. Később, hála Istennek, már taníthatott, és akkor fiatalabb emberek, főleg középkorral és teológia történettel foglalkozókból sajátos kis iskola teremtődött, de én még egy másik időszakában ismertem meg. Egyetem után nem volt állásom, mindenféle baj volt, és nagyon rossz kedvű voltam, és a Korzó étteremben, egy hajnali tartó beszélgetésen többen voltunk ott, és ivászaton, Kantról beszélgettünk, és hát én mindent, amit próbáltam, és szabás vizsga volt
velem. Ő vizsgáztatott téged?
Hát nem, hogy ránézett az emberre, és akkor megérdeklődte, hogy hát és akkor azt nem ismer, nem olvastad Berülnek azt a művét, és azt sem olvastad, és nem ismered azt a 18. századi szakács könyvet, és nem olvastad Körner Zrínyiét, és akkor az ember, ki az a Körner? Mit írt Zrínyről? Hát csak gonoszkodtam, mondtam, de rettenetesen sokan érezték itt a Katival. Egy idő után kiderült, hogy ha az ember túl esett ezen a vizsgán, és még megjelenhetett előtte, akkor, vagy volt kedve megjelenni előtte, mert hogy nem volt nagyon udvarias, nem igazán tűrte a butaságot, akkor kiderült, hogy azért nem annyira szigorú ez a dolog, meg egy csomó játék van benne, de azért nem volt kellemes, és akkor én szabadon vizsgáztam itt a Korzó étteremben, és az összes lehetséges dolgot, amit Kantról tudtam, kipakoltam. És a hajnalban azt mondta, amikor jöttünk el, hogy jól meg vagy patkolva Kantból. És meg kell mondjam, hogy én ebből a
módon... A hájjal kenegettek volna, nem?
Hát a Tudományos Minősítő Bizottság összes titkárnőjével együtt az ehhez képest semmi. Szóval mondjam, én ott ki voltam nevezve.
Azt mondják egyébként rólad, hogy te mindig nagyon nagy reménységnek számítottál, de mindig nagyon szabálytalan voltál. Meg azt is mondják, hogy ugyan nagyon könnyedén írsz remek stílusban, de mégis ha valami komoly dologgal foglalkozol, akkor rettenetesen nehezen és szorongva szánod el magad, és éppen ezért nagyon keveset is írsz.
Máig egyébként nagyon nehezen teljesítem a hivatalos elvárásokat, ennek sokféle oka van, és mindenféle mentő ideológiával szolgálhatok, de azt hiszem, hogy most egyszerűbb ezeket kerülni. Nagyon sokat olvasok, ez az oka az én kevés írásomnak, mert egyrészt nagyon sok butaságot is olvasok.
Azzal is el lehet egy kicsit odázni, hogy írjál, vagy pedig azt gondolod, hogy még mindig, és még újabb és újabb dolgokat kell olvasni, hogy,
igen, hogy beszéltünk arról, hogy azzal tréfálkoztam, hogy aki el tudja magától hárítani a filozófiai kérdést, abból nem lesz filozófus, akinek nem abból, igen. De vannak bizonyos kérdések, amelyek kötelezőek. Én, hogyha jó kedvemmel vagyok, akkor azt mondom, hogy fordítva vagyok bedrótozva. Én folyamatosan írok, és amikor eszembe jut valami, akkor fölállok az asztaltól, és jó esetben elmegyek a könyvtárba. Mások ezt úgy látom, hogy fordítva csinálják, mert akkor ülnek le az asztalhoz, amikor eszükbe jut valami. Ez valahogy nekem nem működik, de...
De mi az, hogy folyamatosan írsz? Akkor mit írsz folyamatosan, amikor nem jut eszedbe semmi?
Nem, nekem folyamatosan van az eszembe valami, amelyet én ugyanúgy megbírálok, mint ahogyha a hallgatók hozzák a dolgozataikat, és úgy ítélem meg, hogy ahhoz, ami most eszembe jutott, ahhoz még ezt és ezt még meg kellene nézni. Mondok egy egyszerű példát. Van egy nagyon jelentős mű, 60 körül jelent meg először, Gadamer nevű filozófusnak az Igazság és módszer című műve. Nagyon nagy hatású, Magyarországon is régóta le van fordítva, nincs olyan szemináriumi dolgozat, amelyben ne idéznék ezt a művet. Pár éve én beleolvastam valamilyen oknál fogva újra a kötetbe, és észrevettem egy latin nyelvű idézetet, és rájöttem, hogy az idézet nem ugyanazt mondja, mint amire hivatkozva idézi a Gadamer. Szóval azt kell tudni, hogy ezt a Gadamer helyet azóta 40 éve az összes létező lexikon, teológiai lexikon, de nem magyarok, hanem a nemzetközi tudomány elfogadja. Tehát ahol a hermeneutika történetéről beszélnek, ott lesz egy kicsi idézet, hogy Rambach a 18. században ezt meg ezt mondott, a lásd Gadamer az Igazság és módszer.
És közben te elolvast, rájöttél, hogy nem is azt mondta.
Nem, én bementem a könyvtárba, és véletlenül megvan a Rambachnak a 18. század első negyedében megjelent könyve a Szentírás értelmezéséről, latinul, 600 oldalon, és nem szerepel benne az idézet. De ráadásul nem egyszerűen nem szerepel, hát 600 oldalról elég nehéz megmondani, hogy hogy nem szerepel benne, mert hát ugye végig kell olvasni, tehát ez hosszan tart, de nem szerepel benne, és egyébként rájön az ember, hogy nem is szerepelhet benne, mert a szerző az másképpen gondolkodik, tehát ez az vagy részeg, vagy elmebetegség állapota keríti hatalmába, csak akkor mondhatja. Most ilyenkor az ember elindul, hogy akkor hogy került oda ez az idézet, hogyan lehetséges ez az egész. Nekem egy nyaran ment rá az egyetemi könyvtárban, kiderült, hogy Gadamer összekeverte a jegyzeteit, mindenféle előítélete is támogatta a dolgot, de mindesetre hamisított szándékán kívül egy hagyományt, ami 40 év óta virágzik. És akkor az ember elgondolkodik, hogy te jó Isten. Hát 40 év óta nem olvastál senki ezt az idézetet, hogy hogyan lehetséges ez. És olyan érzés van, mint van a viccben az autós, amikor hallja, hogy vigyázat, egy őrült forgalommal szemben közlekedik a strádán, és azt mondja, hogy mit egy őrült, 200, ugye? Mert hogy ő lenne ez az autós. Tehát van egy ilyen oldala, hogy kimeríteni a dolgot. Ez egy nagyon rossz hiba, és nagyon nem divatos.
Magad is hibának tartod ezt? Mármint a saját magatartásodat tartod szerencsétlennek, vagy azt, hogy mások meg nem járnak ennyire utána?
Mindkettőt.
Miért?
Ha ez uralkodik az ember magatartása, mint az én esetemben sokszor, akkor ez hiba.
Mert nem engedi, hogy valamire koncentráljon?
Igen. A más kérdés az, hogy azt gondolom, hogy nem jelentéktelen. Tehát fontos történet, és fontos volt megírni. Nem csak azért, mert most már hogy valaki megüzeni talán a Gadamernek, hiszen még él, már nem tudom, mit fog szólni hozzá, ha megtudja. De hát ez egész voltaképpen egy kultúrbotrány. A filozófia, a mai 20. századi filozófia az utolsó 50 évre biztos a legidézettebb művéről van, és senkinek nem tűnt föl. De nem ez a probléma a dologban, hanem az, hogy nagyon hogy a kimerítés, tehát hogy utána menni a dolgoknak, hát ez valahol rettenetesen rossz. Tehát nyilvánvaló, hogy még további idézeteknek is utána kellett volna menni. Én is tudom, hogy minek nem néztem még utána, minek utána lehetett volna nézni. Tehát van értelmes határszabás, amit én nagyon nehezen tudok elfogadni. Tehát ez az egyik. Másik oldalról viszont azért fontosnak tartom azt, hogy most ennek nagyon nincs évadja.
Ennek az utána menésnek, ez a kimerítésnek.
Igen, tehát rettenetesen sok felszínes hallottam még harangozni, típusú információ jelenik meg, és a oktatásban is sajnos jelen van.
Ez az oka annak, most visszatérnék oda, hogy mindenek utána élsz, ez lehet az oka annak, hogy olyan keveset publikálsz, ellenben olyan sikeres tanár vagy a képzőművészeti főiskolán meg az iparművészeti főiskolán, szóval hogy ott kevésbé vagy aggályos saját magaddal, vagy ennek ehhez semmi köze?
Szeretném, ha nem lenne semmi köze. Az, hogy sikeres vagy nem sikeres, van egy olyan jelentés a szónak, amit én nem vállalnék el, hiszen nem is rám tartozik a dolognak. Abban az értelemben igen, hogy én szeretek tanítani, és az ember ritkán szokott olyasmit szeretni csinálni, amiről meggyőződés, hogy totálisan sikertelen. Tehát ebben az értelemben akár még el is vállalhatom, de hogy tényleg objektíve mit jelent az ottani tanítás, azt nem tudom. Én két helyen tanítok, a Pécsi Egyetem esztétika tanszékén esztétika történetet, illetve hozzákapcsolódó eszmetörténetet, illetve hosszú ideig, most egy picit szüneteltetem, hosszú ideig vendég szerepeltem az ELTE judaisztika tanszékén, ahol szintén ilyen eszmetörténeti és filozófia történeti jellegű órákat tartottam, tehát ez a szűk szakmai jellegű tanítás. A másik a képzés az iparművészeti főiskolán, ami egy más jellegű dolog, más hallgatókkal, más felkészültséggel beszél, tehát egyszerűen másról. És bizonyos értelemben a szűk szakmai kérdésekről itt nem is tudok beszélni, tehát én hosszú fél éveket szoktam tartani 18. századi hermeneutika, vagy 18. századi esztetika történetéről, Pécset. A képzőművészeti főiskolán a gyerekeknek lassan el kell magyarázni és érthetően, hogy mi az, hogy hermeneutika, és mi az, hogy 18. század, tehát egy egyszerűen más pedagógiai szituációról van szó, és sokan ezt terhesnek éreznék, én azonban meg kell, hogy mondjam, hogy szeretem. Mert a filozófia történetben is elsősorban az izgatott, hogy hogyan itatódik át egy adott kultúra, egy adott filozófiai nézetrendszerre, vagy fordítva. A Mester és Margaritában van Stravinsky doktornak a klasszikus mondata, amikor a Hontalan Iván beszámol, hogy ellopták a nadrágját, és azt mondja Stravinsky, hogy a Poncius Pilátust ért, de hogy kerül ide a gatya. Na most azt gondolom, hogy eszmetörténetben is azt lehet játszani, hogy egyrészt az ember a Pilátussal foglalkozik, másrészt a nadrágok ügyét is megpróbálja tisztázni. És
ezért van az, hogy te például hosszú órákat, hosszú előadásokat tartasz a hegyezőről, vagy a cipőkről?
Ezek véletlen. Az ember bizonyos információk birtokába jut, amelyek nem hagyják nyugton. Tehát ugye van a könyvtári szakmában a kollégátum.
Kollégátum?
Kollégátum, az ugye azt jelenti, hogy a különösen régen, borító nélkül árulták a könyveket, mert úgy olcsó volt, és aztán házilag vagy később könyvtárosok egybe kötöttek egymástól teljesen független kis füzeteket, brosúrákat, és az ember keres egyet, akkor kihoznak neki 80-at, és már nem tud ellenállni, és itt találtam meg például egy Péter Kamper nevű 18. századi anatómusnak és orvosnak a kis tanulmányát, a világ legkényelmesebb cipője címmel, és megünnepli magát a szerző 1780-as évekből, hogy rájött arra, hogy a cipőnek igazodnia kell a láb boltozatához. És akkor az ember elolvas, és azt mondja, hogy ez vagy hülye, ugye miért örül ilyesminek, vagy ha nem hülye, akkor mi a helyzet? Mert ha nem hülye, akkor az a helyzet, hogy 1800-ig kellett arra várni, hogy valaki felismerje, hogy a cipőnek és a láb boltozatának és a csontozatának összefüggése van egymáshoz, és nem egy picit hajlandó elgondolkodni, akkor észreveszi, hogy igen. Bele lehet gondolni egyébként a kérdésbe. Mondjuk a középkorban ruharendek voltak, szép német nevén ezek a Leiter und Ordnung. Ez azt jelentette, hogy a városban mondjuk megszabták, hogy kinek milyen ruhája lehetett. Tehát meghatározott társadalmi csoportba tartozó emberek cipőmagasságát, ruhahosszát, főkötőjét, lajbiát meghatározták, hogy miért hordhat. Aztán figyelni kell már a kérdés, hogy legkényelmesebb. Hát ez most sem alapvető divat szempont, tehát egy polgári szemlélet kell. Hogyha elgondolkodik az ember ezen a kis butaságon, akkor észrevehet, hogy mondjuk a francia forradalom ruházat és divat előírásokkal kezdte mindenféle.
Olyan?
Igen, mindenféle döntést hoztak arról, hogy milyen ruhákban lehet járni. És azért mondom, hogy ez ott játék, hogy az iparművészeti főiskolán a hallgatók egy része cipőt fog tervezni. És a hallgatók, ha maguktól gondolkodnak, akkor az, hogy melyik a legkényelmesebb cipő, és nem jut eszükbe az az egyszerű kérdés, hogy a cipő kényelmessége az egy ideológiai konstrukció, hiszen most sem a legkényelmesebb cipőt hordjuk. Az a cipő, amire most a kislányom vágyik, a maga nem tudom mekkora talpmagasságával, az valószínűleg nem illik bele ebbe, hogy a legkényelmesebb cipő. Lányom mégis nagyon szeretné, mert hogy nem ezért öltözködünk. Ám hogyha valaki ezért öltözködik, akkor életvitelbeli döntést hozott. Tehát a hallgatóknak érdemes elmagyarázni, hogy az ilyen egyszerű tárgytervezés az milyen bonyolult, hogy mondjam, döntéseket hoz életről, életvitelről, és aki tárgyakat tervez, az egyrészt életvitelt tervez, másrészt ideológiai döntések vannak a fejében. Magyarul az én óráimon azzal próbálkozom, hogy a filozófiai nagy döntéseknek a jelentőségét próbáljam bemutatni nekik, vagy teológiai döntéseknek a jelentőségét. Tehát például ugye van egy nagy kultusz a kreativitásnak, és a hallgatók is meg vannak győződve róla, hogy ők maguktól kreatívak, és legfeljebb mi elrontjuk őket, és akkor el lehet nekik magyarázni, hogy bizony ez a kifejezés, hogy kreativitás rettentő erős kifejezés, és amikor valakiről azt mondjuk, hogy teremt magának a semmiből, mint ahogy múltkor olvastam egy ötvös kollégám nyilatkozatát, hogy ő nagyon szereti, és nagyszerű ötvösről van szó, amikor a semmiből teremt valamit, bizony olyan dolgot mond, amit a 16. században meg lehetne égetni, hiszen az európai eszmetörténetben a kreáció latin kifejezést azt az isteni teremtésre foglalták le, és ezért az, aki azt állítja, hogy ő kreatív, ez azt mondja, hogy valami olyasminek a birtokában van, ami csak Istennél lehet elvileg. És az egy szép és bonyolult folyamat, ahogyan Janika az iskolában kreativitást képez az, hogy újságpapírokat tépszít és ragazgat a papírlapra, ugye? És nehéz tudni, hogy emögött egy ideológiai konstrukció van. Tehát az iskola egyik fele az elmondja nekik, hogy legyenek kreatívek, és hogy ennek nincs köze ideológiához. Én pedig elmagyarázom, hogy milyen jelentősen ideológikus konstrukció az, hogyha valaki kreatív akar lenni. Tehát én amikor megkérdezik, hogy mit csinálok, hát akkor én azt mondom, hogy föllazítás.
Föllazítás, de mi ellenében föllazítás?
A kulturális közhelyek ellenében.
Elhangzott szellemtörténetek. Kisbali László filozófussal Rádai Eszter beszélgetett. A Dokumentum műsor 1998-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, január 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Szvoren Edina elbeszélését Kovács Lehel olvassa fel.
A hétvége. Szép csöndben megérkezett a bátyám. A kurcsomója ugyan nem ütött zajt, s a kabátja cipzárját is képes volt nesztelenül lehúzni. Mi mégis tudtuk, hogy megérkezett. Nem csak, hogy percre pontosan kiszámítottuk, mikor kell a küszöböt átlépnie, de ilyenféle némaság is csak őt tudta körülvenni. Két szobán túlról is hallottam a nyugodt lélegzést, meg a zokniba bújtatott láb puha lépteit, holott akkor sem hallottam volna, ha ott vagyok mellette. és nem értettem, hogyan lehet ilyen nyugodt, akit senki nem szeret. Először kezet mosott. Még a víz is halkabban csobogott, mint hogyha anyáik nyitották volna meg a csapot. A körömkefének meg, amivel az olajfoltokat és az olajfoltok emlékét sikálta a kezéről, csak annyi hangja volt, mint egy tollászkodó madárnak. Aztán pisilni ment. Hallottam, hogy lehajtja a deszkát. Már a kinincsem volt a kezem, amikor megtorpantam. Úgy beszéltük meg, hogy én fogom őt elsőként üdvözölni, de az utolsó pillanatban inamba szállt a bátorságom. Kalapáló szívvel vissza kellett ülnöm az ágyra, megvárni, hogy ő nyissa rám az ajtót. Kezembe vettem egy könyvet, mintha olvasnék, de a sorok összefolytak a szemem előtt, és egy picit még a kezem is remegett. Hogy visszanyerjem az elszántságomat, igyekeztem apa ércesen zengő monoton hangját fölidézni, és közben azt reméltem, sem apát, sem anyát nem fogja megzavarni, hogy jócskán eltérek a megbeszéltől. Nyílt az ajtó, és belépett rajta a bátyám, részbarnán, mosolyogva. Persze jött vele az a csönd. Letette a szennyessel teli sportáskát az ágyam melletti résbe. Köszöntöttük egymást, a könyvet nem eresztettem. Aztán a bátyám összeborzolta a hajamat. Úgy tettem, mintha olvasnék, de közben figyeltem, mit csinál. Alsó nadrágra vetközött, ruháit a széktámlára dobta. Aztán megkérdezte, kinyithatja-e az ablakot. Amikor bólintottam, kinyitotta. Volt egy gödör a feneke fölött, azt néztem. Mi alatt az elrosdásodott kilincsel meg a keretébe szorult ablakkal birkózott, a gerince mentén, a lapuckája alatt s a gödör körül táncoltak az izmok. Mikor az ablak végre méltóztatott kinyílni, bátyám elővette a tárcáját. Kihúzott belőle néhány kettőbe hajtott bankot, és a válla fölött rám lesett. Még idejében a könyv fölé görnyedtem. Lapoztam is, hogy ne fogjon gyanút, mire ő fölbátorodott, és a sarokban lecsüngő tapéta mögül elővette a füzetet. Bár a bátyám sosem mesélt magáról, mi mégis tudtuk, hogy kis sárga füzetben vezeti a kiadásait, adja össze a túlórákat, jegyzi az esti iskolában kapott osztályzatokat. A füzetlapjai közt gyűjtő spórolt pénzhez sosem volt bátorságunk nyúlni, de ha apáik végképp megszorultak, nekem kellett a tárcájából pénzt vennem tejre, kenyérre, iskolaszerre. Szorgalmasan, alig valami zajt ütve írt a bátyám, és nem sejtette, hogy hétközben kigúnyoljuk őt ezért a füzetért. Nincs nevetségesebb egy felnőtt strébernél, mondta anya. Apáék időről időre kénytelenek voltak beleolvasni a tapéta mögé rejtett füzetbe, mert attól tartottak, hogy egyszer csak meglátják benne. A fiúk nem szereti őket. Dühös voltam a bátyámra, hogy még a szokásosnál is többet ír. Éppen ma. Féltem, hogy anyáik engem fognak hibáztatni, ha másképp alakulnak a dolgok, amint azt terveztük. Izzadt a könyvborító a kezemben. És csak amikor a bátyám felsóhajtott, vettem észre, hogy írás közben talán még lélegezni is elfelejtett. Fölegyenesedett, elégedetten összedörzsölte a kezét, a négyzetrácsos lapok közé simította a keresetét, aztán nesztelenül a tapéta mögé csúsztatta a kis sárga füzetet. Mindennek alig volt valami hangja, és nem értettem, hogyan képes ilyen finom ráérős mozdulatokra, aki szálka a családja szemében. Hallottam, hogy anyáik mozgolódnak a nappaliban, és majdnem rászóltam a bátyámra, hogy siessen. Amikor megfordult, és azt kérdezte, mit olvasok, azt sem tudtam, hova nézzek. Fogalmam sem volt róla, mit tartok a kezemben, itt csak föltartottam a könyv címlapját, hogy lássa. Bólintott, és mosolygott a részbarna mosolyával. Amikor a sportáska oldalzsebéből egy bugyigumival zárható mappát vett elő, megértettem, hogy elszámítottuk magunkat. Már rég fürödnie kellene. Addig hezitáltam, hogy figyelmeztessem-e apáikat, amíg a bátyám leült az ágyam szélére, és már nem volt alkalmam fölállni. Kinyitotta a mappát, és bár én jobban örültem volna magának a mappának, mert tetszett a gumia, kérődző vízilovakat, több púpú tevét, meg kacsacsőrű emlőst ábrázoló képeket vett elő belőle, amiket aztán idegörlő lassúsággal, gyengéden simogató mozdulatokkal teregetett szét az ágyon. Nézte, hogy örülök-e, én pedig nem mertem ránézni. képeket bámultam szégyenkezve, és bár a bugyigumis mappára vágytam, a vizilóm és a kacsacsőrű emlős is érdekes volt. Bárhogy igyekeztem rejteni a bátyám elől, mi érdekel, valahogy mindig tudomást szerzett róla, és aztán nekem kellett szégyenkeznem apáik előtt, amiért a bátyám megpróbál a kedvemben járni. Na? Kérdezte. És amikor kalapáló szívvel fölnéztem, az arca helyén egy nagy tányér gőzölgő tejbegrészt láttam, amiben mosolygó szájat karcoltam a villámhegyével. Megzavarodtam. Sosem értettem, hogyan örülhet valaki jobban a másik örömének, mint az a vízilovas képeknek. Anyáik pedig azt nem értették, honnan van a bátyámnak pénze még ajándékra is. Nem szerettem anyáik előtt alakoskodni, de sosem volt merszem megtiltani a bátyámnak, hogy hétvégenként ajándékot hozzon. Most meg már kétségkívül fölösleges is lett volna szólnom. Köszönöm, csúszott ki a számon. Kis hián rosszul lettem az izgalomtól, amikor nyílt a nappali ajtaja, és meghallottam anyám szobánk felé közeledő lépteit. Úgy dobogott a szívem, mint mikor pénzt csentem a bátyám tárcájából tejre, kenyérre, iskolaszerre. A könyvet gerincével fölfelé a képekre borítottam, aztán a mappa gumiját pattogtattam zavaromban. A bátyám figyelmét nem kerülhette el a mozdulat, és haragudtam rá, hogy szégyenkeznem kell nem csak a szüleink előtt, de még ő előtte is. Amikor anyám a szobánkba lépett, a bátyám még mindig az ágyam szélén ült, azt a látszatot keltve, mintha mi ketten a legjobb barátságban volnánk. Anya nem szerette, hogy a bátyám alsó nadrágban flangál otthon. Most a szokásosnál mégis szívélyesebben köszöntötte a fiát. Pedig úgy tervezték, gorombák lesznek vele, nehogy gyanút fogjon. A bátyám fölállt végre valahára, és anyához lépett, majd szokás szerint kétfelől megpuszírta. Anya csak az arcát tartotta a bátyám szájához, a testét, amennyire lehetett, elhúzta az izmos, forró és majdnem teljesen csupasz férfi test mellől, és közben a bátyám válla fölött engem nézett kérdőn. Megvontam a vállam, széttártam a kezem. Mikor a bátyám végre elvonult fürdeni, felsóhajtottam, pedig még el se kezdődött. Az ajokra apa is megjelent, és amikor anyára nézett kérdőn, immár anya vonta meg a vállát, tárta szét a kezét. Most főhetett a fejük, hogyan is álljanak neki a dolognak. Egy darabig füleltek, aztán halkan tanakodni kezdtek, hogy a bátyám magára zárta-e az ajtót. Én a mappa feszes gumiával játszottam, míg apám rám nem szólt, hogy azonnal fejezzem be a pattogtatást. Idegesek voltak, s a bátyám magával vitte a csöndjét a fürdőszobába. Anyám lehelletén éreztem, hogy ivott, apám én, hogy dohányzott, pedig tegnap már felvágottra sem volt pénzük. Anya az ablakhoz lépett, és az elázott tapéta lecsüngő szegélyén át előrángatta a bátyám sárga füzetét. Megszámolta a pénzt, átfutotta az új bejegyzéseket, aztán kapkodva, ügyetlenül, hogy még a tapéta is fölszakadt, visszatömködte rejtek helyére a füzetet. Pedig most már akár visszatennie is fölösleges, futott át az agyamon. Apa csak állt, és amit anyának mondott, nem az ércesen zengő hangján mondta, ezért alig is értettem belőle valamit. Hallgattam a bátyám keltette neszeket, a feje fölé emelt zuhanyrózsából valószínűtlenül csendesen és túlságosan puhán zubogó víz hangját, és közben észrevettem, hogy a vízilovas képekre borított könyv címe Szöveges feladatgyűjtemény 2. Elpirultam, és emlékeztettem magam, hogy ennek hamarosan vége. Többé nem kell szégyelnem magam a bátyám miatt. Kezdtem érteni, hogy hiszen én nem is magamat szégyellem, hanem őt. Apa a lelkemre kötötte, hogy nem mozdulok az ágyról, míg ők elő nem készítik a terepet. Aztán összeszedte magát, és elsietett. Addig is pattogtathattam a mappa gumiját. Hallottam, hogy apa a konyhába megy, kinyitja a kamra szekrény ajtaját. Azt hittem, ő is inni fog, mint anya, de egy üveg mézzel a kezében tért vissza. Anya gumikesztyűt húzott, és csípőre tett kézzel várta, hogy apa befejezze a ténykedését. Fölálltam, hogy jobban lássam, mit csinál apa, de anya visszazavart a szobába. Csak akkor gyere, ha hívunk, mondta. de az ajtót nem kellett becsuknom. Apa a fürdőszoba előtt guggolt, és sietnie kellett, mert hallottuk, hogy a bátyám már elzárja a vizet, és elvékonyodott törölközőjével dörgöli magát. Mindhárman ismertük azt az örejt, amit az alma ecet kupakja adott, ha végre sikerült lepiszkálni a zöld műanyag palaszkról. Az ecet átható szagát pedig még a zárt fürdőszoba ajtón át is érezni lehetett. A 20 éves, bátyámmal egy idős linoleum egyhelyütt jól láthatóan kikopott, mert a fürdőszobából kilépve mind a négyünk lába ott érintette először a földet. Apa éppen a folt előtt guggolt. Hiába rázta idegesen az üveget, a bátyám lassúságával vetekedő méz semmivel sem csorgott gyorsabban. A bátyám közben a vatta zacskójával csörgött, mert az még az ő kedvéért sem volt hajlandó halkabra fogni. Aztán éppen a hirtelen támadó teljes csönd jelezte, hogy a bátyám ecetet önt a vattapamacsra, egyik lábát a kád lebiggyeztett szájra hasonlító peremére rakja, és a megnedvesített vattadarabot a lábujjak közé szorítja, ahol, hiába kezelte minden szombaton, újra és újra szétnyílt a bőr. Anya nem szerette az alma ecet szagát, émelygett tőle. És bár az arca elé tette a kezét, láttam, hogy tenyere mögött szüntelenül mozog az orcimpája, mintha éppen azzal nem tudna betelni, ami undorító. Mint ahogy a szeme is minduntalan a bátyám alsó nadrágjára tévedt, ha félmeztelenül mutatkozott előttünk. Apa anyára nézett, s a tekintetével utasította, hogy jöjjön és segítsen. Anya apa mellé guggolt, és gumikesztyűbe bújtatott kezével nekiállt egyenletesen szétteríteni a mézet. Olyanok voltak ők ketten, ahogy így a fürdőszoba ajtó meg a linoleum foltja előtt guggoltak, mint a homokvárat építő gyerekek. Apa felállt. A zajok félreismerhetetlenül jelezték, hogy az ecetes palaszkra visszakerült a kupak, és apa izgatottan kocogtatta meg anya vállát, hogy hagyja abba, jó lesz az már. Anya fölegyenesedett, és apa húzta le remegő kezéről a kesztyűt. Anya felnyögött, mert a dereka születésem óta gyenge. Amikor apa beszaladt a szobába, hogy az íróasztalom alól elővegye a 2 kilós súlyzót, s aztán minden eshetőségre számítva óvatosan, hogy ne üssön zajt, az előszobai szennyes láda tetejére rakta. Anya ilyetten suttogta, minek az? És még a szimatolásról is megfeledkezett. Apa nem válaszolt anya kérdésére. Kezdett a szívem megint gyorsabban verni, pedig nekem csak az volt a dolgom, hogy üljek. Ültem is. A mézes gumikesztyűt a sarokba dobták, aztán anya a WC-ben bújt el, apa pedig a fürdőszoba ajtó mellett, hogyha nyílik, eltakarja. Én csak ültem az ágyamon, szemben a fürdőszobával, és nem volt, aki rám szóljon, hogy hagyjam abba a pattogtatást. Amikor meghallottam, hogy a bátyám bekapcsolja a villanyborotvát, s hogy a szüleim, mert a borotválkozásról megfeledkeztek, bosszúsan felsziszennek, fölhagytam a pattogtatással, és a szöveges feladatgyűjtemény második kötete alá lestem. Épp csak arra volt időm, hogy a kérődző vízi lópofájából szivárgó zöld lény elcsodálkozzam, amikor apa átosont a WC-be anyához, és mivel a méztócsát ki kellett kerülnie, egy pillanatig azt hittem, engem akar rendre utasítani, amiért ajándékot fogadtam el a bátyámtól. Izgatottan sutyorogtak. A borotva berregése árulta el, hogy a bátyám végzett az arcőrzetével, és most a tarkójára nyír hajcsapocskát a fejbőr és a nyakszírt találkozásánál. Apa nem győzte ostorozni bátyámat a hajnak ezért a piperkőcös nyúlványáért, de ő csak mosolygott apán. A higgadság persze olaj a tűzre. Valahogy aztán elzeltek azok a percek is, amíg a bátyám befejezte a borotválkozást, elrakta a gépet, a badellába dobta az elhasznált vattát, kimosta a kádat, a lefolyó környékéről lesikálta a szappan üledéket, végül pedig tiszta alsó nadrágot vett föl. Anya mosta az ő szennyesét is, és egyikünk sem értette, hogyan lehetséges, hogy a bátyám ruhái sokkal fehérebbek, mint apa alsó nadrágjai, anya melltartói, vagy az én trikóim. Talán mert barnább a bőre, mint nekünk, gondoltam. Apa visszalopakodott a fürdőszoba ajtó melletti őrhelyére, s bár a bátyámnak nem volt szokása kicsapni az ajtót, maga elé tette a kezét. Valahogy furcsának találtam, hogy apát lopakodni látom, s zavarba jöttem, mint mikor azon kapom anyát, aki, ha iszik, különös dolgokra képes, hogy apa nadrágjában turkál. Apa az utolsó pillanatban még lekapcsolta az előszobai villanyt, nehogy a bátyámnak föltűnjön, hogy valamitől furcsán csillog a linóleum. Aztán elkezdődött. Nyílt az ajtó. Nem bírtam nem oda nézni, pedig előző este anya azt tanácsolta, hogy inkább csukjam be a szemem. A bátyám meg is torpant a küszöb előtt, és én megijedtem, hogy mindent elrontottam. Talán csak az a baj, hogy látszik is, amivel látok. Apa óvatossága fölöslegesnek bizonyult, mert az ajtó nem vágta orba. Összeszorult a torkom, és azt kívántam, legyünk már rajta túl. Most az egyszer szedje össze magát a bátyám, és egy lendületre végezze el, ami a dolga. De még mindig csak állt. Anyát ingerelte ez a megfontoltság. Hasogatott tőle a feje, a fejfájást pedig csak az ital mulasztotta el. Nem bírtam kivárni, míg a bátyám megmozdul, és elkaptam a tekintetem, hogy majd csak akkor nézzek vissza, amikor megtörtént. A fürdőszoba párájából szabaduló test látványa, a szőrbólyokkal fedett mellizmok domborulatai mégis úgy maradtak meg az emlékezetemben, mint amit órákon át bámultam pislogás nélkül. Az előszoba mélyebben feküdt a fürdőszobánál, s apáik azt remélték a szintkülönbségtől, hogy majd növeli a bátyám testének tehetetlenségét. Véletlenül, s mert kerültem a bátyám pillantását, a sötét vécében lapuló anyámra néztem, és elgyávultam a szájára szorított tenyér látványától. Újra és újra csalódnom kellett a felnőttekben, mert mindig kiderült, hogy csupán színlelik a bátorságot. Aztán megtörtént. Először a papucs mindennapi hangját lehetett csak hallani. A cuppanást, ahogy a nem egészen szárazra törölt talp elválik a műanyagtól. Ez a jól ismert zaj el is fújta volna a lámpalázamat, ha nem nézek föl újra. A bátyám egyik lába még a fürdőszobában volt, a másik már a linoleumon. Abban a pillanatban, amikor megérezte, hogy ahova az előre nyújtott lábát teszi, nem biztos pont, ösztönösen s gyorsabban, mint életében valaha, két kézzel az ajtófélfa után kapott. Még mielőtt meg tudott volna fogózni, elesett, s tehetetlenül, mulatságos gyorsasággal az előszoba belseje felé csúszott. Koppant ugyan a feje a fürdőszoba kövezetén, de az eszméletét, mint anyáig tervezték, nem vesztette el. Már nem izgultam, és már nem kellett úgy tennem, mintha olvasnék, de azon meglepődtem, hogy a bátyám fölemeli a fejét. Próbálta maga alá húzni a könyökét, hogy föltámaszkodhasson, de addigra anya és apa előugrottak a rejtek helyükről, s miután átlépték a mésztócsát, csináltak vele valamit, ami miatt visszahanyatlott. Újra koppant a feje, ezúttal nem akkorát, mint először, de utána sem lett csönd. Ahogy az apáik ide-oda dülöngélő testek között időnként megnyíló résen át a fürdőszobába lestem, a bátyám két karját láttam a szüleim karja után nyúlni, mintha még mindig nem érteni, hogy nem várhat segítséget, aki férfi létére ülve pisil. Anyáik is meglepődhettek a bátyám ellenállásán, aki olyan múja volt, hogy azt sem tette soha szóvá, ha pénzt vettünk ki a tárcájából tejre, kenyérre, iskolaszerre, és amikor egy szombaton észrevette, hogy anyáik eladták a heverőjét, csak megágyazott magának a padlószőnyegen. Szóval ők is meglepődhettek, mert apa durván s kicsit figyelmetlenül, pedig ő igazán semmit nem ártott, félre söpölte az útból anyát, hogy a szennyes láda tetejére készített súlyzóért siessen. Anya közben igyekezett a földön tartani a bátyámat, aki két kézzel csimpaszkodott a steppelt otthonkába, mintha így megmenekülhetne azoktól, akik nem szeretik, és többször neki rugaszkodott, hogy megfogalmazzon valami kérdést, de elharaphatta a nyelvét, amikor esett, mert mint a kérődző vízilónak egy kevés nedvesség szivárgott a szája szegletéből, és sehogyan sem tudta formálni a szavakat. Amikor anya megértette, hogy a bátyám azt akarja kérdezni, miért, nyögve taszigálta vissza a sárga fürdőszobakőre, s annyira felingerelte a nem várt akadékoskodás, hogy apa alig fért a fürdőszobába anya szétterpesztett lába s a görnyedéstől a levegőbe meredő óriási fara mellett. Ez a hatalmas fenékben végződő két oszlopos comb valahogy csúnyábbnak tűnt, mint a bátyám földön fekvő párától fénylő és szinte teljesen mesztelen izmos teste, amiről tusakodás közben félig már lesodródott a tiszta alsónadrág, s amit a küszöb alumínium szegélye a medence csont környékén párhuzamos karcolásokat hagyva szépen fölsebzett. Mert szép volt a bátyám, ahogy tengeri hínárként anya felé nyúlkáló kézzel, előszobába lógó mesztelen lábbal a fürdőszoba kövezetén feküdt, s a hiába való igyekezettől, hogy fölkeljen, testén a legváratlanabb helyeken dagadtak ki az izmok, vagy remegtek meg az inok. Ha apa ekkor rám néz, biztosan visszazavar a szobámba, aminek gondoltam mostantól már hétvégenként is én leszek az egyetlen lakója, de ő csak a bátyámhoz szeretett volna közel férkőzni. Amikor végre átszuszakolta a testét anyám és a mosdókagyló között, anya fölsikoltott. Megint nem láttam, mi történik, de a fejek fölött hirtelen megjelenő súlyzós kéz jelezte, hogy apa, talán mert nem volt máshol hely, bemászott a fürdőkádba. Aztán a bátyám kétszer felnyögött. A harmadik már sóhajtás volt. Anya csak akkor sikoltott újra, amikor észrevette, hogy a bátyám keze még mindig az otthonkájába kapaszkodik. Akkor aztán legugolt, és nem sejtve, hogy a ruhája alja a méztócsába lúg, egyenként lefeszegette a bátyám ujjait a steppelt anyagról. Túl voltunk rajta. Most már majd minden megváltozik. Összeszedtem a bátorságomat. Átléptem a mézet, és lábujjhegyre emelkedve megálltam az ajtóban. Nem zavartak el. Apa papucsostul állt a bátyám által tisztára sikált kádban, kezében a 2 kilós súlyzóval, és csak nézett le a bátyám földön heverő testére. Anya fölegyenesedett, fájós derekára tette a kezét, és masszírozni kezdte magát, mint hajmosás után, ha hosszan kellett a kád fölé görnyednie. A bátyám körül újra csönd volt, pedig apáik éppen ettől a csöndtől menekültek. A bátyám szeme csukva volt, kerek arcán nem látszott, hogy megértette volna, senki nem szereti, mert akkor biztosan nem vág még holtában is olyan képet, mint egy tál békésen gőzölgő tejbegríz. Apa sóhajtott. Most már csöppet sem ügyelve az ajokra kiejtette kezéből az épp hogy csak véres 2 kilós súlyzót, amivel a bátyám reggelente nyitott ablak előtt edzett, s aminek a mellizmait meg a bicepszét köszönhette. Aztán kilépett a kádból, és megkérte, kapcsoljam be a rádiót, mert megőrülettől a csöntől. A tévét is, kiabálta utánam érces monoton hangján. Pedig az 2 hete nem működött. Most majd lesz miről megcsináltatni, gondoltam. Mire visszaértem, anya már neki állt feltörölni a mézet, és segítettem neki. Csak szétkened mindenütt, ripakodott rám apa, úgyhogy elszontyolodva abba hagytam. Kidobtam a bátyám papucsát, hogy hasznossá tegyem magam. Azután lemostam a súlyzóról a vért. A szöveges feladatgyűjtemény alól kikotortam a képeket, és visszatettem a bátyám bugyigumival zárható mappájába. Amikor anya is, apa is elkészült, körülálltuk a holttestet. Api perkőc volt is, ami halottunk. Anyáik pár pillanatig megengesztelődött arcot vágtak, sőt, apa álla alatt a bőrredő, ami ha ültében elaludt, toka volt, ha anyával veszekedett idegesen remegő taréféle, most, mint egy gallér vette körül a nyakát. Anya fintorogva fordította el a fejét, mert nem múlt az ecet szag. Arról az oldalról, ahol én álltam, alig látszott a súlyzó nyoma. Nem szóltam róla, mert nem éreztem alkalomhoz illőnek, hogy valami a torkomat szorongatja. Gyerünk, emeljétek, mondta apa. Mindgyengébbeknek, nekem és anyának jutott a láb.
Szvoren Edina elbeszélését Kovács Lehel olvasta fel. A hangfelvételt Kornédesz Tamás készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A sorozat befejező része hangzott el. A hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb 2022. október 11-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.